Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük. A 91. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet testvérek, és keresztelőre készülődve a 431. dicséretünket énekeljük el. A 431. dicséretünket, amely így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen a Krisztusnak ő vérével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, helyünkön maradva. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki hűséggel és nagy szeretettel körülveszed az életünket, és megadsz mindent, amire szükségünk van, sőt, még azon fölül is kirendelsz mindent hétköznapi életünk számára. Köszönjük néked, hogy nem csak földi javakról gondoskodsz, hanem lelki javakról is. És ezeket ma is át akarod nekünk adni ezen az Isten tiszteleten. Kérünk téged, hogy adj nekünk hitet, hogy mindazt, amit ma elkészítettél és elénk adsz, azt el tudjuk fogadni. Kérünk téged, hogy segíts hitáltal megragadnunk, magunkévá tennünk a tőled jövő üzenetet, információkat, melyek táplálják, megerősítik a mi lelkünket, a mi szívünket, amelyek fölemelnek bennünket, melyek megvigasztalnak, melyek boldoggá tesznek minket. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, mindnyájunk ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük néked most azt a családot is, akit elhoztál közénk, hogy megkereszteltessék a kisgyermeküket. Kérünk téged arra, hogy tekints reájuk, és áld meg ezt a kis gyermeket, akit most megkeresztelünk, és add meg, hogy téged megismerő, és téged megszerető emberré legyen, aki igent mond egyszer a te szövetségedre. Kérünk téged, hogy áld meg a szülőket, a keresztszülőket, és az egész gyülekezetet, mely most befogadja őket. Kérünk téged, hogy áld meg mindazokat a helyeket, szerte az országban, országhatáron kívül és a világon bárhol, ahol összejönnek az emberek, hogy a te igédet hallgassák, és téged magasztaljanak, téged dicsőítenek. Kérünk, legyél ott is, és add meg a lelküknek mindazt, amire szükségük van. Köszönjük, hogy meghallgattál minket az Úr Jézus Krisztusnak, drága megváltónak nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Leírja ezt nékünk a HT evangéliumának 28. részében Isten igéje a következő módon. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor megkeresztelünk egy kis gyermeket, itt most egy kis fiúcskát, aki már nem is pólyás, úgyhogy lehet, hogy hátulról nem is látják, hogy hol van a gyermek, de itt áll elő. Amikor megkereszteljük őt, akkor hát sokan azt hiszik, egy egyszerű népszokásnak teszünk eleget, mert ez egy olyan szép népi hagyomány, hogy megkeresztelik a gyermeket, amit az előző rendszerben nem lehetett ugye gyakorolni. De most már hála Istennek, hogy lehet. Hát ennél azért többről van szó. Itt nem egy néphagyományról van szó, amit most már lehet gyakorolni, de akkor meg nem lehetett. Nem is arról van szó, hogy valami rendkívüli védelemben részesül a gyermek, akit megkeresztelünk. Sokan ezt hiszik egy babonás hittel, hogy ha megkeresztelik a gyermeket, akkor ezáltal valami láthatatlan védő burok fogja őt körülvenni, és semmi baj, semmi szerencsétlenség, semmi betegség nem fogja megtámadni, mert úgy mond a keresztség vize, mint egy megvédi őt, mint egy mágikus kör, egy mágikus védő háló minden bajtól. Mondjuk ki, hogy nem is erről van szó. Másról van itt szó. Amikor megkereszteljük őt, akkor egy kis vizet fogunk a fejére önteni. És ez a víz, ez jelkép. Jelkép. Mit jelképez? A víz jelképezi az Istennek a szeretetét. Az Istennek a szeretetét. Ami megmos bennünket a bűneinktől. Ugyanúgy megmos, ahogy a vízzel otthon lemossuk a piszkot, ami ránk ragad, játék és egyéb teendőink szorgos végzése közben. Isten kegyelme megtisztít minket minden bűntől, hogy énekeltük is a keresztelési énekünkbe. Ez a kegyelem drága dolog. A kegyelem drága dolog. A kegyelem olyan drága dolog, hogy az Úr Jézus Krisztus adta a vérét, az életét érte. Az nem valami olcsó kis kacat, amit fillérekért osztogatnak, hanem az egy drága kincs, amiért valaki meghalt. Mégpedig Isten fia, az Úr Jézus Krisztus halt meg. Ezt a drága kegyelmet jelképezi a keresztség vize. De amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, vagy bárkit, akkor ez a kegyelem nem lesz az övé, hanem az a kegyelem csak hit által lesz az emberé. Hit által lesz az emberé. Ő neki is, és mindnyájunknak, akik meg vagyunk keresztelve, hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban, aki az ő kegyelmével megmos, megtisztít minket minden bűntől. Reméljük, hogy az Úr megadja ennek a kisgyermeknek, és minden megkereszteltnek azt, hogy hinni tudjon ő benne, és az ő bűntörlő, bűntisztító, bűntől megtisztító kegyelmében. Hogyha az Úr Jézus Krisztusban nem hiszünk, és az ő kegyelmét nem fogadjuk el, a bűneink megmaradnak. Ez a láthatatlan teher velünk fog jönni, mindig cipeljük magunkkal, magunkon, és végül ezek bennünket elkárhoztatnak. Ezért nincs sürgősebb dolog az ember számára, és nincs szükségesebb dolog az ember számára, mint hogy a bűneitől, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal minél előbb megszabaduljon. Mert aki megszabadult, az nem fog elkárhozni, hanem az üdvözülni fog, Isten országába fog jutni. Sőt, már itt a földön is Isten országában élhet, mint Isten gyermeke boldog ember lehet. Isten szövetséges társaként élvezheti ennek a szövetségnek és az ő urának minden áldását és szeretetét. Azt kívánjuk, hogy ez a kisgyermek most ne csak egy kis vizet kapjon a fejére, hanem tényleg megkereszteltessék, és az Úr elvégezze az ő szívében, az ő életében, hogy higgyen egyszer ő is az Úr Jézusban, aki az életét adta azért a kegyelemért, ami őt is megtisztítja, megmenti a kárhozattól, és az Isten országába juttatja. És azt reméljük, és azért imádkozunk, hogy ez mindnyájunkkal, akik meg vagyunk keresztelve, megtörténjen. Most miután azzal a szándékkal hoztátok őt ide, hogy a keresztség sákramentumában részeltessük, két kérdést teszek föl nektek, melyre válaszoljatok Isten előtti felelősségetek tudatában. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről önként, ő maga is vallást tegyen egy gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmában? Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, esküvéstek betartásához. Most pedig, kedves testvéreim, együtt fennállva mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogadtaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Mihály, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Folytatva Isten tiszteletünket, az 512. énekünknek az első versét énekeljük el. Az 512. dicséretünknek az első versével készüljünk az igehirdetésre. Szólj hozzám, Uram, mert szolgád, hallja szót! Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből olvassuk. A második részből, az első verstől kezdve a 13. versig. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele, második részében az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi, ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább, noha előbb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, Volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy köztetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tetszünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színébe nem léptünk fel soha. Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek voltunk ti köztetek, miként a dajka dajkálgatja gyermekeit. Így felbuzdulva irántatok készek voltunk közleni veletek nem csak Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteink életetek nekünk. Emlékezhettek ugyanis testvéreim a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok a bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat, és kérve kértünk, hogy Istenhez méltón viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, mely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Kedves testvéreim, sokszor lehet az az érzésünk, hogy ténykedésünk, munkánk hiába való, nem hatékony. Sok erőt, időt, odafigyelést belefektettünk valamibe, vagy valakibe, de hiába, mert úgy néz ki, hogy semmi látszata nincsen. Ha ilyet tapasztalunk, elkeseredünk. Milyen jó az ellentétét átélni. Azt, hogy a munkánk nem bizonyul hiába valónak, hanem szemmel látható eredménye és haszna van. Hatékony a tevékenységünk. Ha ilyet élhetünk át, akkor nem elkeseredünk, hanem inkább örvendezünk. Az imént felolvasott igerészben Pál apostol örömmel emlékezik vissza egy ilyen hatékony és eredményes szolgálatára. Tesszalonika városkájában élt egy gyülekezet, annak írta ezt a levelet, és azt írja nekik, ugye emlékeztek, hogy a hozzátok való menetelünk és a köztetek való szolgálatunk nem volt hiába való. Nem volt hatástalan, eredménytelen. És tényleg nem volt az, hiszen akik itt voltak, és olvasták ennek a levélnek az első részét, és áttanulmányozták velem együtt, azok láthatták, hogy a tesszalonikabeli emberek befogadták az Isten igéjét. És elfordultak az ő bálványaiktól. Odafordultak az élő, igaz Istenhez. Elkezdtek neki engedelmeskedni. Jézus Krisztust, mint megváltó urukat, aki meghalt és feltámad, de megígérte, hogy visszatér, elkezdték várni. Visszavárni. Példákká lettek sokak számára, és messzire elhallatszott közülük Isten beszéde. Hit, a remény és a szeretet valóban jelen volt közöttük, és érezhető, tapasztalható volt azok számára, akik velük találkoztak, vagy közéjük mentek. Egy szóval, abban a pogány Tesszalonikában egy élő gyülekezet jelent meg. Nem volt hiába való az apostolok ottani szolgálata, hogy így mondjam, a semmiből lett valami, ami Isten dicsőítette. Azon gondolkoztam el, hogy vajon mi volt a titka ennek a nem hiába való szolgálatnak. Tudom, hogy a végső titka magában az Úrban van, de vannak emberi tényezők is, amikre nem árt odafigyelnem, és odafigyelnünk. Ezeknek a megléte nem garantál egy biztos sikert, de biztos, hogy ezek nélkül semmiféle Isten adta eredményre nem számíthatunk a szolgálatainkban, a bizonyságtételeinkben. Nézzük tehát ma, hogy mi volt a titka, vagy mi a titka a nem hiába való szolgálatnak. Először is azt tűnt fel a felolvasott igéből, hogy az apostolok Isten evangéliumát hirdették. Ebben a néhány versben, amit felolvastam, háromszor szerepel ez a kifejezés, hogy Isten evangéliuma. A második, a nyolcadik és a kilencedik versben. Isten evangéliuma, a római levél első részéből tudjuk, hogy Isten evangéliuma az Úr Jézus Krisztusról szóló beszéd. Isten örömhíre, hát az evangélium ezt jelenti, Isten örömhíre Jézus Krisztusról szól. Róla, akiről előre szólt az Atya Isten az Ószövetség idején a proféták által, majd beteljesítette minden szavát. Hiszen az Úr Jézus Krisztus eljött, meghalt, feltámadt a halálból, és tökéletesen elvégezte a megváltásnak a művét. Jézusról szól az evangélium, akit az Atya Isten szeretettől indítatva adott az embereknek, az egész embervilágnak, éljenek a föld bármelyik zugában és a történelem bármelyik időszakában. Nos, Isten szeretettől indítatva adta Jézust az embervilágnak, hogy legyen ő a megmentő, az üdvözítő, az egyedüli, aki megmentheti, megtisztíthatja az emberek lelkét. Megvárjuk a kisbabát. Van egy gyerekóra odakint. És ha ki akarják vinni, kicsit nyugodtan ki lehet vinni gyerekek közé. Nem kell akkor vele harcolni. Itt van kint, mindjárt megmutatja. Ki marad a templomban? Na, tehát, Isten evangéliuma Jézusról szól, aki a bűnösöknek az egyedüli megmentője és szabadítója. Ezt az evangéliumot, vagy örömhírt János is összefoglalta, amit mindnyájan tudunk kívülről is talán. Az evangélium a harmadik részében, amikor ezt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, el ne kárhozzon, hanem örök élete, üdvössége legyen. Ez az evangélium, amely Jézus Krisztusról szól. A bűnösök egyetlen szabadítójáról, aki üdvözíteni tudja őket, és megmenteni a kárhozattól, a boldogtalanságból, és boldoggá tudja őket tenni. Nos, őt hirdették ott Tesszalonikában, és arra szólították fel a hallgatóikat, azokat a zsidókat, akik ott hallgatták őket, meg azokat a csontpogány embereket, akik hallgatták őket, hogy ebben a Jézus Krisztusban higgyenek. Higgyenek ő benne. Kötelezzék el magukat mellette, az ő akaratának a teljesítésére. Azért, mert ő megmenti őket nagy szeretetből, és egy egészen új élet lehetőségét, perspektíváját nyitja meg előttük. Higgyenek benne. Személyesen, külön-külön. Jézus Krisztusban való hitre, hozzávaló odafordulásra, megtérésre szólították föl tehát az embereket. Testvérek, ez volt az, ami által Isten ott abban a városban nagy eredményt ért el. De úgy is mondhatjuk, hogy az apostolok ezáltal értek el eredményt. Ezért én is a testvéreknek ezt a Jézust kell, hogy hirdessem. Én is róla kell, hogy beszéljek. Akkor is, egy gyereket idehoznak megkeresztelni. Jézusról, aki megszerezte a kegyelmet, és aki osztja a kegyelmet ma is. És aki meghalt azért a kegyelemért, amit szétoszt. Hogy ez ingyen való ajándék legyen a hívőknek. Hogy ne vesszenek el azok az emberek, hanem megtisztulva a bűneikből örök életet találjanak. Higgyenek Jézusban azok is, akik most itt vannak. Erre szólítom fel én is a testvéreket. Nem csak most, hanem sokszor. De van, akik lehet először hallják ezt. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ezt mindenki magára vonatkoztathatja, ezt a felszólítást, mert mindenkinek személyesen szól. Kötelezzétek el magatokat a benneteket szerető és benneteket egyedül üdvözíteni tudó Jézus Krisztus mellett. És testvérek, nem csak nekem kell ezt hirdetni, hanem az Úr Jézus Krisztust kell mindnyájunknak, akik ismerjük és szeretjük és hiszünk benne, nekünk mindnyájunknak őt kell hirdetni, a gyermekeinknek, mint hívő édesapáknak, ami kis otthonunk lelkészének kell lenni. És ott kell hirdetnünk a Krisztust. Mint munkás embereknek, a munkatársainknak kell hirdetni a Krisztust. Valaki a szomszédjának kell, hogy hirdesse a Krisztust. Valaki a munkatársának az egyetemen, vagy a szántóföldön kell, hogy hirdesse a Krisztust. Ahol vagyunk, ahol az Isten vezérel minket, egészséges vagy beteg emberek közé, az Úr Jézusról kell tanú bizonyságot tennünk. Nem másról kell beszélnünk. Nagyon szeretünk másról beszélni. Nagyon sokat tudunk másról beszélni, fölösleges és értelmetlen dolgokról is. Ahelyett, hogy megragadnánk a kínálkozó lehetőségeket, úgy, ahogy a régi apostolok, meg hitvalló őseink közül sokan, és beszélnénk a mi üdvözítőnkről. Sokszor még, ha Istenről beszélünk, akkor is az Isten dolgairól kezdünk el beszélni. Elsősorban nem az Isten dolgairól kell beszélnünk, hanem Jézusról kell beszélnünk. Ha elkezdünk beszélni ezekről a biblikus dolgokról, vagy bibliai dolgokról, elkezdünk beszélni az embereknek a megtérésről. Nem is a megtérésről kell beszélni, mert az Úr Jézusról kell beszélni. Elkezdünk beszélni nekik az üdvösségről, Isten országáról. Elsősorban nem arról kell beszélnünk, hanem Jézusról kell beszélnünk. A legnagyszerűbb bibliai dolgok sem pótolják az ő személyét. Az apostolok, amikor oda mentek, róla beszéltek, és benne az Isten minden ajándékáról. Róla beszéltek először, és csak utána a megtérésről, üdvösségről, egyebekről. Benne kell hinni, hogy üdvözüljenek az emberek. Testvérek, ez az első dolog, amit lelkésznek is, meg nem lelkésznek is a szívére kell venni. Az apostolok szolgálatában ez volt a legalapvetőbb dolog, hogy ők mindig az Úr Jézusról tettek tanúbizonyságot. Volt mit mondaniuk. Van mit mondanunk az Úr Jézusról. Ez nem olyan személy, akit mindjárt két perc alatt ki lehet meríteni. Én most itt nem tudok róla sokat beszélni. De már az utóbbi 10-1 néhány évben már elég sokat beszéltem az Úr Jézusról, innen a szószékről is, meg máshol is. Kimeríthetetlen mondani valónk van az Úr Jézusról. Gazdag üzenetünk van az Úr Jézusról. Van mit mondanunk róla. Beszéljünk a mi megváltó úrunkról, testvérek. Hirdették az apostolok az Isten evangéliumát, Jézus Krisztus nevét. Nézzük másodszor azonban azt is, testvérek, hogy miért hirdették. Mert nem csak az a fontos, hogy mit hirdettek, pontosan kit hirdettek, hanem hogy miért? Mi indította őket? Mi motiválta őket arra, hogy Jézusról beszéljenek? Azt mondja az apostol, azért, mert Isten arra méltatott bennünket, hogy ránk bízza az evangéliumot. Az Isten ránk bízta az evangéliumot, mint egy nagy kincset letett a kezünkbe, hogy mi adjuk azt tovább az embereknek. Nem azért, hogy megtartsuk, magunkba zárjuk, nehogy valaki más is hozzáférjen, hanem hogy tovább adjuk másoknak. Beszéljünk másoknak a Krisztusról. És mi ezért végeztük ezt a szolgálatot, mondja az apostol, mert az Isten ezzel minket megbízott. Megbízott. És azt is tudjuk, hogy mivel ő bízott meg, neki vagyunk felelősek azért, hogy ezt a szolgálatot elvégezzük, vagy nem végezzük. Ő fogja számon kérni rajtunk, mit tettél a rád bízott drága kincsel? Továbbadtad? Elástad? Elhallgattad? Vagy hirdetted rendesen, tisztességesen? Tisztán, érthetően, világosan. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Pál ezt az egész kérdést ugye megközelíti. Mert azt mondja, hogy Isten arra méltatott bennünket. Ebben benne van az, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy az evangéliumot hirdessük. Mi méltatlan emberek vagyunk. Hogy lehet, hogy az Isten az örökkévaló evangéliumot, az ő fiáról szóló jó hírt és örömhírt a mi kezünkre bízza? Kecskére káposzták. Majdnem olyan ez a dolog. Ránk bízza ezt a nagy kincset? Nem fél, hogy elkallódik a kezünkön az evangélium, hogy elhallgatjuk, hogy meghamisítjuk, hogy eldugjuk valahova, hogy megrontjuk? Nem fél az Isten. Arra méltatott bennünket, méltatlanokat, hogy ezt a nagy kincset letegye a kezünkbe azért, hogy ezt hirdessük, mondjuk tovább az embereknek. Testvérek, világos, hogy az apostolnak az egész szolgálata és a többi embereknek is, akik vele voltak, a szolgálata ebből nőtt ki, ebből az Istentől kapott felülről jövő megbízatásból. És ez olyan erős volt a számukra, testvérek, hogy elmondhatták nyugodtan azt, amit az egyik próféta mond, ha jól emlékszem, Jeremiás próféta, hogy mintha egy tűz lenne a csontjaimba rekesztve. Isten rám bízta a beszédét, és nekem tovább kell azokat adnom, mert egy belső szükség szorongat, egy belső kényszer van rajtam, hogy tovább mondjam. Pál is mondja ezt a kifejezést, hogy őt is egy ilyen belső erő szorítja. És nem teheti, hogy amit ő kapott az Istentől, ezt a drága hírt az ő fiáról, az örök evangélium, ne mondja tovább az embereknek. És testvéreim, mi, ha mondjuk az evangéliumot, ha beszélünk Jézus Krisztusról, vajon miért beszélünk? Ha beszélünk. Beszéljünk azért, mert megbízatást kaptunk rá, mert ez a megbízatás nem csak Pál apostolnak meg a lelkésznek szól, hanem minden egyes hívőnek. Menjetek el a világba, és tegyetek bizonyságot rólam, ott, ahova állítottalak benneteket. Mindenkinek szól, aki ismeri és szereti az Úr Jézust. Legyetek nékem tanúim a föld végső határáig. Ezért jó lenne, hogyha a szívünkbe az Isten testvérek valahogy föl tudná gerjeszteni ezt a tüzet. Mert az az érzésem, hogy nagyon, nagyon gyorsan lehamvad, vagy elhamvad, vagy ő hamvába hull ez a tűz mi bennünk. És a lelkünkben nem érezzük azt, amit Pál érzett, meg Jeremiás érzett, hogy ott lenne egy tűz, hogy nekünk tovább kell adni ezt a drága kincset. Bárcsak fölelevenedne bennünk testvérek ez. A tűz, ez a belső láng, hogy Jézusról beszélnem kell. Beszélnem kell. Róla tanúbizonyságot kell tennem az embereknek. Adja meg nekünk az Úr testvérek, hogy mi ezért beszéljünk Jézusról. Mert máshogy fog szólni a szavunk, hogy egy ilyen isteni megbízatásból egy belső tűz ég bennünk, és úgy mondjuk el a Krisztusról való bizonyságtételünket. És nem úgy, hogy ja, hát azért kell beszélnünk, mert valahogy ez így a keresztényeknek illik, meg hát ugye ez a lelkész is mondta, hát ez akkor kötelességünk, hogy ez akkor valahogy kínkeserve, kényszerre, valahogy a hajánál fogva előrángatva, valahogy majd valamit majd mondunk. Ez nem erről van szó. Az, ha így beszélünk, az ha úgy beszélünk Jézusról, hogy az Úr megbízott engem ezzel, és milyen nagy dolog ez, hogy engem a méltatlant, erre méltatott, hogy ezt a nagy kincset leteszi a kezembe, és azt mondja, hogy mondjad, meggyújtom a tüzet benned, mondd tovább. Hát akkor mondjuk, testvérek, ezért. Pál vissza is utasít egy bizonyos vádat, mert voltak, akik azzal vádolták őt, hogy meg őket, hogy tisztátalanságból hirdetik az ígét. Mondja, mi nem tisztátalanságból, vagyis mi nem ilyen tisztességtelen szívbeli érzülettől vezérelve. Nem ilyen hátsó gondolatokkal eltelve mentünk oda hozzátok Tesszalonikába, hogy nektek ott az Isten evangéliumát hirdessük. Voltak abban az időben ilyen emberek, akik tényleg nem isteni megbízatás alapján, és nem egy Istentől kapott tűzzel hirdették Jézus nevét, hanem gondolták, de jó, meg lehet ebből élni. Elmegyünk ide-oda, ottan összegyűjtünk néhány embert, azok fizetnek nekünk, eltartanak bennünket, aztán amikor már megunják a dolgot, akkor átmegyünk egy másik helyre, ott is azt csináljuk. Ma is vannak ilyen lelkipásztorok is, meg ilyen emberek is, megélhetési politikus, de vannak megélhetési lelkészek is. Megélhetési hívők is, akik csak az ilyen hátsó szándékaik vannak, hogy hát Ebből meg lehet élni, és akkor csináljuk. Hát csináljuk, valami majd lesz. Aztán nem, akkor majd tovább állunk. Vagy más tisztátalan szándék lehet az, hogy hát milyen nagy dolog ugye ott a szószéken állni, és akkor sok ember figyeli az embert. És akkor kielégül az embernek a dicsvágya, meg a szereplési vágya, ugye. Milyen, azért az olyan jó dolog, hogy az ember ott áll a színpadon, és akkor nézik, hallgatják, adnak is némelyek a szavára, ugye. Hát, hogy erre vágyunk mindnyájan valahol, hogy azért úgy figyeljenek már ránk, meg megbecsüljenek minket, meg dicsérjenek, hogy milyen jó volt, meg... Na, hát akkor csináljuk ezt, mert ez úgy... Pálék nem ezért szolgáltak. És Istennek az igazi szolgái nem ezért szolgálnak, hogy őket lássák, és akkor megdicsőjenek, és dicsérgessék őket az emberek. Hanem azért, mert az Úr megbízta őket, tüzet gyújtott bennük, és mint méltatlanokra rájuk bízta ezt a kicsit, hogy adják tovább. Így vagyunk mindnyájan testvérek. Így beszéljünk, ezért beszéljünk az evangéliumról, de egyel hadd lépjek tovább. Hogyan hirdették az Isten evangéliumát az apostolok? Itt több dolgot is elmondhatnék, de nem mondom el, mert akkor nagyon hosszúra nyúlok. De először is azt mondja az apostol, hogy úgy hirdették az evangéliumot, hogy Istennek tetszen. Ezt mondja, hogy Istennek tetszen. Ők tudták azt, hogy Istennek a kedvére kell, hogy legyen, hogyha úgy mondom, rájuk néz, és látja az ő munkájukat, szolgálatukat, akkor azt mondja, hogy ebben kedvem telik. Ez örömet okoz nekem, hogy ez a Pál és a munkatársai végzik a szolgálatukat. És Pálban és a munkatársai is az munkát, hogy mi az Istennek akarunk tetszeni. És ezért azt mondjuk, amit ránk bízott. Nem hamisítjuk meg az ígét, az evangéliumot, nem teszünk hozzá, nem veszünk-e belőle. Hanem úgy, ahogy az Isten ránk bízta, úgy adjuk tovább. Mert ezt tetszik az Isten, ebbe kedve telik. Aztán Pál tudta azt is, hogy az is tetszik az Istennek, ha olyan szívbeli indulattal hirdetjük az evangéliumot. Úgy beszélünk Jézusra, hogy ő nekünk az evangéliumot és Jézust adta, vagyis szeretettel. Mert Isten szeretetből adta Jézust, szeretetből adta az evangéliumot, és azt tetszik az Istennek, ha valaki Jézusról azért beszél, mert szereti azokat, akiknek beszél. És azok is ezt megérzik, hogy minket ez az ember szeret. Azért beszél nekünk Jézusról, hogy mi is higgyünk ebben a Jézusban, hogy el ne kározzunk a bűneinkbe, és ne boldogtalanul kelljen leélnünk ezt a rövidke kis földi életet, hogy utána meg elkározzunk örökre, hanem itt is boldogok lehessünk, és odát még boldogabbak lehessünk az Isten országába. Szeret bennünket, és azért beszél nekünk Jézusról. Ez tetszik az Istennek. És Pálék tudták azt is, hogy nem mindegy, hogy milyen eszközökkel hirdetik. Ezért Pálék az evangéliumról őszintén és nyíltan beszéltek az embereknek. És nem úgy, ahogy mondja, hogy nem hízelkedő beszéddel. Tudjuk, mi az a hízelkedő beszéd, amikor valaki hazudozik valakinek azért, hogy megnyerje a jó indulatát, és utána a saját önző céljait valahogy megvalósítassa az illetővel. Úgy beszélek, hogy belopjam magam a lelkébe, hogy aztán megkapjam tőle, amire annyira vágyok. Hízelgek neki. Mi nem hízelkedő beszéddel. Tisztán, egyenesen, őszinte, szívvel, lélekkel beszéltünk, úgy, ahogy Jézus. Ez is tetszik az Istennek. És az is tetszik az Istennek, hogy Pál azt mondja, mi szolgálati célunk az ő dicsőség, és nem a mi dicsőség. Mi nem emberektől való dicsőítést keresünk, hanem Istennek a dicsőségét keresünk. Azért beszélünk, hogy őt lássák meg, az ő nagyságát csodálják az emberek. Ezek testvéreim azok, amik tetszenek az Istennek. És ha mi tetszeni akarunk az Istennek, akkor beszéljünk Jézusról. Ne tegyünk hozzá az evangéliumhoz, ne is vegyünk el belőle. Mondjuk azt testvérek, szeretettel az embereknek. Szeretettel mondjuk az embertársaknak, hogy érezzék is azt, hogy mi nem fejükhöz akarunk vagdosni most valakit. Rájuk akarunk tukmálni valakit, le akarunk nyomni a torkukon valakit, aki... hanem hogy szeretjük őket, és azért mondjuk. És érezzék az emberek azt is, hogy mi nem hízelkedő beszéddel beszélünk, hanem őszintén, egyenesen beszélünk, nyíltan, mindenféle hátsó szándékok nélkül, és tisztességtelen motivumok nélkül. És ha beszélünk, akkor
ne azt várjuk, hogy az emberek most a jót mondjanak majd rólunk, hanem azt, hogy az Isten dicsősége ragyogjon föl, az Istennek a nagysága, hatalma, szeretete ragyogjon föl az emberek előtt. Mert ha így végezzük a szolgálatunkat, az tetszeni fog az Istennek, egyébként nem fog tetszeni. Pál egyébként ennek az ellenkezőjét is elmondja. Mi úgy végezzük a szolgálatunkat, hogy az Istennek tetszen, nem úgy, hogy az embereknek tetszen. Nem úgy, hogy az embereknek tetszen. Ez a másik véglett testvérek, amiben bele eshettek mindig is az Isten gyermekei, Jézus Krisztus követeibe a világba, hogy elkezdik nézni, hogy mi tetszik az embereknek. Mire vevők az emberek? Mire kíváncsiak az emberek? És elkezdünk nekik olyanokról beszélni. Ja, hát ti emberek, ti nektek a siker motoszkál állandóan az agyatokba, hogy hogy lehetnétek sikeres emberek? Na, nézzük csak, mit is mondhatnánk erre. Hát akkor beszélünk nektek a sikerről. Tudjátok, itt van Jézus, ha hisztek benne, olyan sikeresek lesztek, hogy csak na, minden sikerülni, bármihez hozzáfogtok. Ezt az emberek nagyon szeretik hallgatni. Nézik a tévébe, hallgatják a rádióba, olvassák az újságot, de kíváncsiak. Tetszik nekik. Ott vannak a beteg emberek, mit is mondhatnánk, nekik mi tetszhet? Hát az, hogyha mondjuk hisznek Jézusba, akkor meggyógyulnak. És elkezdjük nekük mondogatni. Ó, higgyetek Jézusba, és meg fogtok gyógyulni. Ti szegény beteg emberek, szenvedtek a betegségektől, gyötrődtök, mindenféle kínok, nyavaják, kínoznak benneteket. Higgyetek Jézusba, és megszabadultok. Az emberek mindjárt odafigyelnek. Megtelik az Üllői úti stadion. Nem csak a Fradi meccsre, hanem amikor a gyógyító nagy prédikátor, ugye Oren Robertsot megjelenik. Aki a testi egészséget hirdet, hogyha Jézusba hiszünk, akkor meggyógyulunk. Aki meg nem gyógyul meg, mert talán az meg nem hisz igazán. Erőködjön még egy kicsit, hogy jobban tudjon hinni, mert akkor majd meggyógyul. De erre kíváncsiak az emberek, erre kimennek. Pál azt mondja, hogy nem. Nem azért beszélünk az embereknek, hogy tetszünk nekik. Más azt mondja, hát beszéljek én az embereknek a bűnről. Hát az emberek nem szeretik, ha bűnről beszélnek nekik. Hogy arra emlékeztetik őket, hogy éjjel-nappal a gondolataikba, a szívükbe és a szavaikkal és a cselekedeteikkel Isten törvényeit, az eléjük adott örök normákat megszegik és lábbal tapossák. Ezt nem szeretik az emberek, hogyha ilyenre emlékeztetik őket. Még lelkiismeret furdalásuk lesz, és inkább elmennek a templomból, ahelyett, hogy oda mennének. Hát nem, mi is tetszik az emberek? Az tetszik, ha dicsérgetik őket. Ha hájjal kenegetik őket. Hát akkor dicsérgessük őket. Milyen jó emberek vagytok ti. Milyen kedves emberek vagytok. Milyen jó polgárok vagytok, milyen jó hazafiak vagytok, milyen jó vallásos, református emberek vagytok ti. Bezzeg azok, akik nincsenek itt a templomban, azok milyen gonoszok. De ti milyen jók vagytok. Ez tetszik az ember, erre elmennek a templomba. Embereknek igyekszünk tetszeni, vagy az Istennek? Az Isten szolgái úgy hirdetik, hogy az Istennek tetszenek, és nem úgy, hogy az embereknek. Szeretném itt még hozzátenni azt is, testvérek, hogy olykor hívő embereket megkísérti az is, hogy úgy beszéljenek Jézusról, hogy a hívő embereknek tetszen. Azt mondja, én hívő vagyok, hát Jézusról beszélek, ez a hitetleneknek nem fog tetszen, de legalább akkor úgy beszéljek, hogy a hívőknek tetszen. Az sem érdekes, hogy a hívők mit mondanak. Mi nem embereknek igyekszünk tetszen, legyenek csontpogányok, abszolút hitetlenek, vagy éppen szuperhívők, szuperkegyesek. Nem embereknek igyekszünk tetszeni, amikor Jézusról beszélünk. Se hívőknek, se az Istennek. Ő gyönyörködjön abban, ahogy és amit mi elmondunk. Végül, testvérek, miután láttuk, hogy mit hirdettek az apostolok, láttuk azt is, hogy miért, milyen motivációval hirdették azt, és láttuk, hogy hogyan hirdették, végül arra térünk még, hogy mivel támasztották alá az Isten evangéliumát. Nem, mint hogy azt alá kéne valamivel támasztani, megáll az önmagától is, de máshogy nem tudom kifejezni. Nézzük meg. Ilyeneket mond az apostol. Szívélyesek voltunk közöttetek. Ez azt jelenti, hogy kedvesek. Szelídek. Kicsik, így is lehetne fordítani. Alázatosak. Barátságosak. Mi, amikor megjelentünk ott közöttetek Tesszalonikában, ilyen emberként, nem, hogy így mondjam, nem felülről lekezelően, kioktatóan, gőgösen, titeket semmibe véve beszéltünk nektek, hanem mellétek álltunk. Szívélyesek voltunk közöttetek. Barátságosak voltunk hozzátok. Sőt, azt mondja az apostol, felbuzdultunk irántatok. Vagyis nem hagytátok ti hidegen a mi szívünket. Noha abszolút pogányok voltatok, akik bálványokat imádtatok, és vagy éltetek a magatok zsidó hitében, vagy tévhiteiben. De mi mégis úgy megszerettünk benneteket, és azt is mondja az apostol, hogy a szeretteinké lettetek nekünk. Mint egy a család tagjainká fogadtunk szinte benneteket. Nem maradtunk hidegek, közönyösek irántatok, hanem szerettünk benneteket. Teljes szívünkből. Azt mondja az apostol ezek után, hogy nem csak az evangéliumot hirdettük nektek, hanem a saját lelkünket osztottuk meg veletek. Engedtük, hogy megértsétek a mi belső, bepillanthassatok a mi belső világunkba. Őszinték, láthattátok a mi belső tusakodásainkat, a mi harcainkat a bűnnel és sok minden egyéb ellenséggel, aki körülvesz. Láthattátok azt is, hogy mi is meginoktunk, hogy mi is kételkedtünk olykor. De láthattátok a sok pozitívumot is az életünkben. Mi a saját lelkünket megnyitottuk előttetek. Úgy voltunk ott köztetek. Azt mondja tovább, hogy ti vagytok a tanúi, mondja. És az Isten, ez egy esküvési formula egyébként. Ti vagytok, Isten a tanunk rá. Hogy milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk közöttetek. Amivel azt mondja, hogy nem volt bennünk semmi képmutatás, hanem tiszta, fedhetetlen életet éltünk előttetek. Nem találtatok bennünk semmi botránkozásra valót. Bár találhattatok volna, de nem találtatok. Szentül, igazán éltünk közöttetek. Mindeközben úgy bántunk veletek, mint egy édesanyja a gyerekeivel. Mint a dajka dajkálgatja a gyermekeit. Azzal a szelídséggel, azzal a hűséggel, hogy egy édesanyja bánik a kis szoptatós gyermekével, aki mint egy rá van utalva teljes egészében. Sőt, utána még azt is mondja, hogy úgy is voltunk veletek, mint ahogy az apa a gyerekeivel, nem csak mint egy anya a kisgyermekeivel, hanem apa a gyermekeivel, akit int és bátorít. Mi is úgy voltunk köztetek, hogy intettünk és bátorítottunk egyenként mindannyiótokat, nem a megtérés, hanem hogy Istenhez méltón viselkedjetek. Akár mint férjek, feleségek, gyerekek, öregek. Viselkedjetek az Istenhez méltón, aki az ő dicsőségébe vár benneteket. Testvérek, érezzük azt, hogy ezek az apostolok hogyan voltak ott, ebben a városban. Milyen lelkülettel, milyen érzülettel, hogy viselkedtek ott azok között, az emberek között. Hát testvérek, ez a mi utunk is. Nekünk is így kell viselkedni. Azokat az embereket szívélyes szeretettel kell körülvennünk, akik körülöttünk vannak, akiknek mi nekünk az evangéliumot kell mondani. Barátságosaknak kell lennünk hozzájuk. Kedveseknek, szelídeknek. Nem kioktatnunk, fejükhöz csapkodnunk ezt-azt a bibliai igazságot, hanem szívélyesnek, barátságosnak. Úgy kell velük bánni, mint egy anya a gyermekével bánik, vagy ahogy egy apa bánik a fiaival olykor. Úgy kell élni közöttük szentül, fedhetetlenül, tisztán, törekedni legalább ezekre a dolgokra, hogy ne találjanak bennünk semmi botránkozásra valót. És akkor beszélhetünk. Akkor az életünkkel nem lerontjuk azt, amit elmondunk a szavainkkal, hanem alátámasztjuk. Alátámasztjuk az igét, az evangéliumot. Testvéreim, mindezeket olvasva megállapíthatjuk, hogy nem csoda, hogy nem volt hiába való az apostolok Tesszalonikába való elmenetele és ottani szolgálata. Nem csoda, hogy az nem volt hiába való szolgálat. Mert ezek az emberek Isten evangéliumát hirdették. Olyan emberekként, akikre ezt Isten maga bízta rá, és akik ennek tudatában is voltak, és akikben égett az a tűz, hogy nekik ezt tovább kell adniuk. Olyan emberek voltak, akik egy olyan szent magatartással, életvitellel fűszerezték azt, amit továbbadtak, ami Istennek kedves volt, és olyan céljaik voltak, ami Istennek kedves volt. Testvérek, bárcsak a mi szolgálatunk is ilyen lehetne. És legyen ilyen. Mert miért ne lehetne ilyen? Miért ne lehetne ilyen? Lehet ilyen. Kapaszkodjunk az Úr Jézusba, testvéreim.
És igyekezzünk azt hirdetni, amit ránk bízott, és olyan szívvel, olyan lélekkel, ahogy azt ő várja, és ő adja nekünk, és igyekezzünk olyan magatartással fűszerezni azt, ami az Istennek tetszik, és neki kedves. Akkor úgy hiszem, hogy a mi szolgálatunk sem lesz hiába, ahol a családjainkban, a munkahelyeinken, ebben a gyülekezetben, vagy más gyülekezetekben, ahol Isten vezérel bennünket. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy elénk állítottad ezeket a régi szolgáidat, akik már ott vannak te nálad. De úgy állítod elénk őket, mint példákat, hogy mi is azt hirdessük, azért hirdessük, úgy hirdessük, és olyan viselkedéssel támasszuk alá az evangéliumot, ahogy ők tették azt annak idején. Kérünk téged arra, Urunk, hogy formálj bennünket, hogy mi is ilyen szolgáiddá lehessünk. Segíts bennünket, Urunk, mert magunktól mindenre képtelenek vagyunk. Megvalljuk előtte tehetetlenségünket, nyomorúságunkat, sokféle bűnünket, bukásunkat. Látod, Urunk, hogy hányszor akartunk mi máshogy szolgálni neked. Urunk, hadd ítéljük azt kárnak és szemétnek most, és hadd szálljuk oda magunkat arra, hogy mi az evangéliumot hirdetjük, azért, mert te adtad azt a szívünkbe. És mi azt úgy akarjuk hirdetni, hogy neked tetszen. És segíts bennünket, hogy ne egy szentségtelen életvitellel, hanem egy szent életvitellel, magatartással párosítjuk az elmondottakat. Segíts bennünket mindehez, Urunk. Megvalljuk, hogy rád szorulunk. Magunkban semmik vagyunk, de hisszük, hogy veled a lehetetlen is lehetséges. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben ezeket az ígéket, és formálj minket igazi szolgáiddá. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi gyülekezetünkre. Imádkozunk hozzád a mi beteg testvéreinkért, kórházakban, idősek otthonában, szenvedő, idejáró testvéreinkért. Kérünk, hogy légy mellettük a beteg ágyon, és a te gyógyító szereteteddel, vagy fájdalmakat enyhítő szereteteddel, légy mellettük. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünk gyermekeit, kicsinyeit, mindazokat, akiket idehoznak, hogy itt tanulják az evangéliumot, és megismerjenek téged. Könyörülj meg, Urunk, a mi gyülekezetünknek nyaraló tagjain, és légy velük a nyaralásban, adj nekik pihenést, megújulást, testileg, lelkileg. Imádkozunk a gyülekezetünkben élő családokért, hogy ne engedd, hogy a sátán szétbombázza ezeket a családokat, hanem te gyűjtsd össze, te tartsd össze igazi szeretetben ezeket a családokat, akik itt vannak és ide jönnek közénk. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi népünkön, és adj hozzád való megtérést az emberek szívébe, és imádkozunk azért, hogy tekints a mi népünkre, és adj nékünk istenfélő vezetőket, akik nem a hitetlenségre, a csalásra, a bűn útjára viszik az embereket, hanem akik feléd vezetik, és rád mutató élettel állnak ennek a népnek az élén. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg ezen a mi nemzetünkön, és adj nekünk lelki gyógyulást. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk testvér gyülekezeteinkért. Imádkozunk az erdélyi testvéreinkért, hogy legyél közöttük, és áld meg őket. Hirdettesd nékik is a te nevedet, és add, hogy higgyenek te benned. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket letehetjük eléd, a meghallgatás biztos tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy az elmúlt héten esküvő történt a gyülekezetünkben. Nem sírok, hanem örülök,
Hotorán Gábor testvérünk és Ács Margit testvérünk kötöttek házasságot tegnap délután itt a templomban. Isten áldását kívánjuk életükre, szolgálati helyükre, amit még úgy tudom, hogy még mindig nem ismernek, de reméljük előbb-utóbb csak fényderül erre is, hogy hol fognak élni, hol fognak szolgálni az Úrnak. Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje őket, és legyen az otthonukon, az egész életükön, szolgálatukon. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden bibliaórát tartunk a megszokott időben. A témánk az Isten tisztelet anyaga, azt beszéljük meg. És hirdetem, hogy a jövő vasárnap közöttünk újra Zakar Ödön testvérünk fog szolgálni Hódmezővásárhelyről, mert nem leszek még itthon. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a nyári mátraházi csendes hétre még lehet jelentkezni, a gyülekezeti hétre. A témánk most már úgy előttem is kikristályosodott, mert eddig csak a maga a hét volt világos, hogy az lesz, de hogy miről lesz ott szó, arról nem egészen voltam, azzal nem egészen voltam tisztában, de most már látom, hogy a Bibliáról fogunk beszélni. Délelőttönként szeretnék, vagy reggelenként egy áhítat lesz a Biblia csodájáról, aztán délelőtt egy-egy külön előadás lenne, ugyancsak a Szentírásról, és este pedig az esti áhítat keretében megint az lenne, hogy a jelenlévő közül kérek meg egyet s mást arról, hogy a Biblia szerepéről, az ő saját életébe betöltött szerepéről beszéljen. Hogy jutott ott szerephez, mint jutott szerep, milyen szerepet játszik, hogy olvassa, mint olvassa. Tehát a Biblia körül forognak majd a gondolataink, azon könyv körül, amely a mai világban szinte, merem mondani, a legnagyobb támadásoknak van kitéve. Szinte naponta jelennek meg olyan cikkek, olyan hírek, olyan tévéműsorok, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a Szentírást mocskolják és gyalázzák, és mindenek elmondják. Úgy gondolom, hogy azért valamit mondanunk kell Isten igéje védelmében, bár megvédi az önmagát, de azért valamit lehet válaszolni is a támadásokra. Ez lesz a témánk, tehát aki még esetleg jelentkezne, az még jelentkezhet. Kint van egy jelentkezési ívünk, oda még föl lehet iratkozni erre a hétre. Nyugodtan lehet még jönni, mert van még helyünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, az áróénekünket énekeljük, a 196. dicséretünket, utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük. A 196. dicséretünknek az első három versét énekeljük, és akkor utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 196. dicséretünk első, második és harmadik verseit énekeljük.